12. Az árnyékszékre engedélykérés nélkül is ki lehetett menni a hálóteremből. A helyiség mindig zsúfolt volt, a háromfülke mindig foglalt, a deszkafalnak támaszkodva rendszerint többen várakoztak. Volt, aki vizelt a kátrányos lefolyónál, de javarészük az ablakban beszélgetett, és aki végzett a dolgával, az sem sietett vissza, hanem csatlakozott egyik vagy másik csevegő csoporthoz. Schulze, mielőtt eloltotta a lámpát a hálóteremben, kijött ide, hogy szétszavarja a kedélyes összejövetelt. Eközben történt, hogy Orbán Elemér megint előhúzta ágya alul a táskáját, és kivette belőle a süteményes dobozt, látván, hogy mások is felhasználják a tiszthelyettes távollétét hasonló pákosztoskodásra. Vesztér azonban nem zárta vissza rögtön a skatuját a táskába, hanem letette maga mellé az ágyra, s így majszolgatott, teljesen elmerülve az evés gyönyörűségében. A vörös hajú, vastagnyakú fiú állt meg az ágyánál. Mi az? Kérdezte. Mit teszel? Orbán felnézett rá teleszájjal és meglehetősen bamba képpel. Adj egyet, mondta a vörös hajú sietősen. Az ágysorok közt megint jártak, keltek, habár közel sem volt akkora mozgalmasság a teremben, mint Bognár tiszthelyettes távozásaikor. Nem érted? Mondta a vörös hajú. Orbán még mindig habozott. Mi? Hát én így led? Förmet rá a másik. Dübe jött hirtelen. Orbán Elemér azonban közben már rászánta magát, hogy megkínálja, és éppen nyújtotta felé a dobozt. Kell a fenének, te tetves! Kiáltotta a vörös hajú, és egy féktelen mozdulattal kiütötte az újonc kezéből az egész skatuját. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mindez a bevonulás napjának estéjén történt. Mindnyájan jól lakottan jöttek meg a két hónapos nyári szabadságról. Azon felül a vonaton is, amely a transportot hozta, egész idő alatt eszegettek. Egy hét múlva már senki sem követett volna el efféle könnyelműséget élelmiszerrel. A sütemények kiborultak és szétszóródtak a földön. A vörös hajú önnön vakmerőségétől megittasulva egy befejező mozdulattal rálépett a dobozra, hogy az szétreccsent a maradék tésztával együtt. És azzal ott hagyta Orbánt, aki percekig mozdulni sem tudott, csak állt kővé váltan a romok fölött. Amikor Schulze bejött, Orbán a kezében szorongatott, megmaradt fél süteményét ösztönösen a párnája alá dugta. A kiborult és széttaposott skatujához azonban nem nyúlt. A tiszthelyettes hamarosan észrevette a rendetlenséget. – Mi az ott? – kérdezte. Orbán nem felelt. – Ki ez a doboz? – kérdezte újra. – Az enyém – mondta Orbán kínlódva. – Összeszedni, eltakarítani. – Az árnyékszék melletti takarító fülkében volt egy szemetes vödör. Orbánnak intett a szomszédja, hogy menjen ki érte. Az újonc nem mozdult. Mi az? Nézett rá csodálkozva Schulze. Baj van? Igenis, mondta Orbán sírós hangon. Az a vörös hajú kiütötte a kezemből és eltaposta az egészet. Schulze tiszthelyettes ugyan nem így értette a kérdését. A baj van annyit jelentett, hogy az emberiségnek ez a söpredéke, aki előtte áll, nyilván a testi-lelki nyomorékságnak olyan mélypontjára süllyedt váratlanul, hogy már a legegyszerűbb parancsokat sem képes teljesíteni. De hát Orbán Elemér kimondta a mondatot, és nem lehetett többé visszaszívni. Most már csak ugyan baj volt. Schulze dereka görcsösen megmerevedett, és önkéntelenül hátralépett egy-két lépést. Ezt nem kérdeztem, mondta csak nem suttogva. Aztán egész testében remegve ordítani kezdett. Ezt nem kérdeztem. Megint félelmetes csönd lett és mozdulatlanság a hatalmas teremben. Ezt nem kérdeztem, mondta Schulze harmadszor is, egy fokkal nyugodtabban. Szünetet tartott. Az arcáról tisztán leolvashattuk tragikus, emberfeletti vívódásait ebben a rettenetes helyzetben, de egyben a könyörtelen elszántságot is, hogy meg fogja találni a kivezető utat a válságból. Nem könnyű, nem sokan lennének képesek rá. Nagy szerencse, hogy az ő kezében van mindnyájunk sorsa. Vajon mit lehet itt tenni? Gondoltam. Halványan arra számítottam, hogy Schulze talán megint németül fog megszólalni. Ilyesféle történt. Noha a tiszt helyettes csak egy nevet hadart el, de német nevet és német szórendben.
Növendék! Burger! Parancs!
Kiáltotta valaki.
Hozzám!
A vörös hajú fiú lépett eléje, keményen megállt és felvetette a fejét.
Háromszor ébresztőre jön. Megértve?
Igenis.
Lelép!
A vörös hajú hátraarcot csinált, kilépett nagy dobogással, és futva ment vissza az ágyához. A három ébresztő a legenyhébb büntetések közé tartozott, bár nem volt kellemes, mert azt jelentette, hogy a napos 20-25 perccel ébresztő előtt felrázta az embert a legédesebb álmából, és az ébresztő pillanatában bevetett ággyal, megmosdva, felöltözve kellett jelentkezni a tiszthelyettesnél. Schulze rövid, erélyes előadást tartott arról, hogy a növendékek tartsák bajtársias kötelességüknek az újoncok gyámolítását, ne ragadtassák magukat silány tréfákra velük szemben, hanem inkább hassanak oda, hogy minél előbb jó, használható embereket tudjon faragni belőlük. Aztán elhallgatott, és miként az előbb sem nézett Burgerra, amikor nevén szólította, most sem fordult Orbán felé, pedig az ott állt közvetlenül mellette, hanem egészen más irányba beleordította a levegőbe.
Növendék! Orbán!
Az újonc nehezen kapott észbe, végül azonban mégiscsak kinyögte.
Parancs! Hozzám!
Ez a hozzám kemény feladatnak bizonyult. Orbán elemér, hogy úgy mondjam, már a kiindulás pillanatában ott volt nála. Közelebb alig lehetett volna. 8-szor, 10-szer kellett megismételni, amíg megtanulta, hogyan lépjen a tiszthelyettes elé 3 lépésnyire tőle, hogyan forduljon szembe vele. Schulze szelíden, igaz jó akarattal beszélt hozzá.
1 hétig jelentkezik ébresztőre, mondta. Megértve?
Igenis.
Tudja, hogy ezt miért kapta?
Igenis, mondta Orbán.
Miért?
Orbán azonban nem tudta, és most csak zavartan hallgatott.
Hogy megtanulja, magyarázta Schulze, hogy nálunk nincs árulkodás. Ez a rongy emberek szokása. Nem vádaskodunk a bajtársainkra. Megértve?
Igenis.
És ha még egyszer megtörténik, akkor jön a dutyi, az áristom, a jó kis karcer, kenyér, víz, prics, ha kell, kurtavas. Megértve?
Igenis.
Felelte változatlanul bambaképpel Orbán. Részvétlenül néztem ezt a hájas fiút. Az volt a gyanúm, hogy a buta fejében egyáltalán nem volt megértve Schulze látszólag igazságtalan ítélete. Egyebet sem érted meg eddig, mint azt, hogy a legcélszerűbb mindenre igenissel felelni, vagy végső esetben hallgatni, gondoltam lenézéssel. Álmomban sem jutott volna eszembe, hogy kövessem a példáját, sőt, egyenesen megvetettem érte. Az sem tűnt fel nekem, hogy nem lett semmi baj belőle, amikor rámondta az igenist, holott nem tudta, miért kapta a büntetést. A tiszthelyettes még csak meg sem rótta ezért a bambaságért. Én értettem, hogy az árulkodás csúnya és gyáva dolog. Formes Attila is értette. Nem árulta el merényéket, amikor lehúzatták a cipőjét. Nagyon szépen és lovangiasan viselkedett. Nemes lelkűségével alaposan lefőzte a kötekedő csibész merényit, és igazán hálára és örök barátságra kötelezte vele. Úgy képzeltem. A falánk Orbán elemért ugyan elég komisz igazságtalanság érte, mégis megint úgy éreztem, hogy Schulze tiszthelyettes úr a nehéz helyzetben csak azt tette, amit tennie kellett. Nagyjából igazat adtam neki, minden esetre meg tudtam érteni, hogy miért zárta le így az ügyet.
Csak abban tévedtem, hogy az ügy lezárult.
Reggelre elfelejtettem Orbán elemért, és amikor 4:30-kor fülsiketítő csörömpöléssel megint megszólalt a két ajtó fölött a két csöngő, olyan ájult részegséggel ugrottam ki az ágyból, hogy jóformán se nem láttam, se nem hallottam. Akkor sem vettem volna észre a tiszthelyettes fülkéjénél jelentkező felöltözött Orbánt és Burgert, ha mellettem állnak, pedig nagyon messze volt tőlük az ágyam, szerencsémre a hálóterem alsó végében.
Pirkadt odakint. Ma is szép idő ígérkezett. Öltözködni kezdtünk, mosakodni mentünk rajonként. Most az egyik növendék töltögette poharunkba a hipermangánt, nem Schulze. Bevetettük az ágyat. Mire elkészültünk, a folyosóra néző tejüvegablakokon megcsillant a napsugár. Schulze végig sétált a hálótermen, és ahol intett, az ágy tulajdonosa szétdobta a takarókat, lepedőket, és újra kezdett ágyazni. Azután sorakozót vezényelt, és megvizsgálta a kezeinket, füleinket, hogy rendesen megmosdott-e mindenki. Orbán elemér nyakát piszkosnak találta.
Mi ez?
Kérdezte.
Drek. Ez drek. Ugyebár?
Orbánnal egyetemben a többi újoncot is kiparancsolta a mosdóba.
Le kellett vetkőznünk, és újra kellett kezdenünk a mosakodást.
Schulze egy darabig szótlanul nézett bennünket, aztán kikiáltott az ajtón.
Merényi, Burger!
Parancs, parancs!
Az álmos nézésű Merényivel a vastag nyakú, vörös hajú fiú jött be a mosdóba. A tiszthelyettes intésére elkapták, s a csapalányomba körömkefével sikálni kezdték Orbánt.
Ne sajnálja,
szólt rá Schulze a vörös burgárra, teljesen fölöslegesen, mert olyan irgalmatlanul súrolták a puhatestű újoncot, hogy a nyaka már főt rákszínű volt. Mi, többiek elkészültünk a mosakodással, és megfélemlítve néztük a jelenetet. Csak Cakó forgatta még fejét a csap alatt, prüszkölve és csapkodva magára a vizet. Végül Schulze intett, hogy állítsák meg Cakót. Merényi tolmácsolta a parancsot szelíd rugással.
Igenis,
kiáltotta Cakó kiegyenesedve. A szappanát azonban túl gyorsan akarta felkapni, s kicsúszott a kezéből, és elpenderedett a bádokpolc végébe. Utána ugrott, de megint túl sietősen markolta meg, a szappan visszaszánkázott. Merényi elnevette magát hangtalanul. Amikor befelé indulva Cakó elhaladt Schulze mellett, a tiszthelyettes tarkón legyintette, s mintha elmosolyodott volna.